Kedves gyülekezet, ma este igéket fogunk olvasni János evangéliumából a 15. részből. János evangéliumának 15. része az 1-től 8-ig terjedő szakaszt fogjuk felolvasni. Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlős gazda. Azt a szőlőveszőt, amely nem terem gyümölcsöt én bennem, lemetszi, és amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet szólottam néktek. Maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Ahogyan a szőlővesző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok én bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Ha valaki nem marad én bennem, kivetik, mint a lemecet veszőt, és megszárad, összegyűjtik valamennyit, tűzre vetik, és elégetik. Ha megmaradtok én bennem, és beszédeim megmaradnak ti bennetek, akkor bármit akartok, kérjetek, és megadatik néktek. Az lesz az én atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor a tanítványaim lesztek.
Jézusom, szép az élet nálad így, boldogom, ki ezt élhet így. Jézus, hívó, menni kell, ami jó, azt tenni kell, így kövessük néven a hanyó Marit. Csodálatos a te szemeteden, amelyel a bűnös
egy ige részletet, apostolcselekedete 9. részből, az első verstől a 9. versig. Saul pedig az Úr tanítványai elleni fenyegetéstől és öldökléstől lihegve elment a főpapokhoz, és leveleket kért tőle Damaszkuszba a zsinagógákhoz, hogyha talál olyanokat, akik az Úr útjának hívei, akár férfiakat, akár nőket megkötözve vihesse azokat Jeruzsálembe. Útközben azonban, amikor éppen Damaszkuszhoz közeledett, hirtelen mennyei fény villant fel körülötte, s amint a földre esett, hallotta, hogy egy hang így szólt hozzá. Saul, Saul, miért üldözöl engem? Ő pedig megkérdezte, ki vagy, uram? Az így válaszolt, én vagyok Jézus, akit te üldözöl. De kelj fel, menj be a városba, és ott megmondják neked, mit kell tenned. A vele utazó férfiak pedig szótlanul álltak, mert hallották ugyan a hangot, de senkit sem láttak. Saul pedig felkelt a földről, és kinyitotta szemét, de egyáltalán nem látott. Ezért kézen fogva vezették be Damaszkuszba, és ott 3 napig nem látott, nem evett és nem ivott. Amikor beszélgettem testvéremmel, és mondtam, hogy együtt fogunk szolgálni, akkor még azt mondtam neki, hogy egy zsoltárból szeretnék szólni a gyülekezethez, de közben az Úr szólt hozzám ez ige által, és egy pár gondolatot szeretnék elmondani a testvéreknek, amit az Úr küld számunkra, először is saját magamnak, és a gyülekezetnek is. Adná az Úr, hogy megértsük az ő üzenetét, és befogadjuk az ő igéjét a mi szívünkben, és megmozgassa a mi szívünket. Mert az igének az a csodálatos az igében, hogy amikor olvassuk, sokszor megmozgatja a mi kőkemény szívünket, meglágyítja azt, és dolgozik bennünk ezáltal. Ahogy olvastuk ebben a történetben, Saul buzgóságában és nagy vallásosságában, mert vallásos ember volt, és gondolta, hogy Istennek tetsző dolgot tesz, hogyha összegyűjti azokat, akik az Úr Jézust hívják segítségül, és hozzá könyörögnek, és kérte a főpapoktól, hogy leveleket adjanak, hogy mehessen Damaszkuszba a zsinagógákhoz, hogy akiket talál ottan, összegyűjtse őket. De valami történt közben, az út közben. Ő nem számított erre, amikor elindult erre az útra, nem számított arra, hogy Isten közbeszól, és megváltoztatja az ő úti tervét, de csodálatos módon Isten közbeavatkozott. Lehet, hogy azoknak az imájára, akik könyörögtek, hogy megszabaduljanak ezektől a gonosz emberektől. Isten csodálatos módon szól Pálhoz, fény villan fel körülötte és földre esik. Úgy olvassuk az igében, útközben azonban, amikor éppen Damaszkuszhoz közeledett, hirtelen mennyei fény villant fel körülötte, és amint földre esett, hallotta, hogy egy hang így szólt hozzá: Saul, Saul, miért üldözöl engem? Milyen csodálatos, hogy az isteni fény, a mennyei fény meg tud változtatni embereket. Amikor talán csak sötétséget látunk, csak a mi fejünk után megyünk, de jön az isteni fény, jön az a csodálatos ragyogás, ami beragyogja a mi életünket, ami megváltoztatja a mi gondolkodásunkat, és nem enged tovább menni. Abban a pillanatban, amikor mennyei fény ragyogja be a mi életünket, akkor leesünk. Nem tudunk tovább egy tapottat sem menni. A mi lábaink összerogynak, és nem tudunk tovább menni. Így történt Saullal is, és így történt sokak életébe, akik megtapasztaltuk, hogy Isten újjászülte a mi életünket drága kegyelme által. Aztán Saulnak azt mondja az Úr Jézus, hogy Saul, Saul, miért üldözöl engem? Egy másik helyen azt mondja az ige, hogy Saul, Saul, miért üldözöl engem? Nehéz neked az ösztöke ellen rugódoznod. Vagyis nehéz neked saját lelkiismereted elleni harcolás. Kedves testvéreim, nem-e vagyunk így sokszor? Amikor a lelkiismeretünk szól, és kezdünk harcolni a mi lelkiismeretünk ellen. Kezdünk harcolni és vajudni, és azt mondjuk, hogy hát de a testemnek ez kell, de nekem szükségem van erre. De a lelkiismeretem szól, nem, neked nincs szükséged erre. És harcolok, és harcolunk. Most a jó Isten arra kér bennünket, hogy ne rugódozzunk. Ne rugoldozzunk a mi lelkiismeretünk ellen, ne harcoljunk a mi lelkiismeretünk ellen, hanem engedjünk az Úrnak. Saul az ő lelkiismerete ellen harcolt, azon az úton is, azelőtt is, és azt gondolta, hogy Istennek kedves cselekedetei vannak, mert összegyűjti azokat, akik az egyház ellen vannak. De az Úr Jézus megállította. Megállította és beleszólt az ő életében, bár adná meg az Úr, hogy a mai délutánon is halljuk meg ezt a hangot, hogy Saul, Saul, vagy Tamás, Tamás, vagy behelyettesíthetjük mindenki a saját nevét, hogy miért rugoldozol Isten ellen, miért rugoldozol az ellen, amit szól hozzád a jó Isten. Aztán amikor megtörtént ez az eset, azonnali vezetés kapott Saul. Elmondja neki csodálatosan az Úr Jézus, hogy mit kell tegyen, de kelj fel, menj be a városba, és ott megmondják neked, mit kell tenned. Amikor újjászületik az ember, megtér az ember, akkor kap egy látást, kap egy vezettetést az új életben. És ha visszaemlékezem az én régi életemre, mennyire céltalan volt az én életem, mennyire nem láttam kiútat semmiből, és mennyire haladtam a kárhozat útján, és nem láttam célt az én életemben, nem találtam célt az én életemben. De mikor Isten közbeszólt és beleszólt az én életemben, amikor összerogytam, leestem Isten előtt, és megláttam az Úr Jézus Krisztust a Golgotán, megláttam a véres keresztet, hogy én értem halt meg, akkor adott életcélt. Csodálatos életcélt ad, és csodálatos vezetést ad az Úr Jézus Krisztus, mert ezért halt meg, hogy elvegye a mi bűneinket, hogy megváltoztasson bennünket, és életcélt adjon a mi életünkben. Aztán olvassuk az igében, hogy a vele utazó férfiak pedig szótlanul álltak, mert hallották ugyan a hangot, de senkit sem láttak. Vele utazó férfiak szótlanul álltak, mert hallották a hangot, de senkit sem láttak. Sokszor vannak úgy, akik eljönnek a gyülekezetben, kívülállók, vagy lehet, akik itt születtek, már gyermekként beleszülettek ebbe a közösségbe, vagy lehetnek olyanok is, akik talán csak egy bizonyos vallásos mászt felvettek magukra, és itt vannak a gyülekezetben, és hallják a hangot, hallják Isten igéjét, de nem látnak senkit. És most az ige arra int bennünket, hogy nézzünk és lássunk. Saul látott, meglátta az Úr Jézus Krisztust, meglátta azt, akit üldözött. Megjelent neki a damaszkuszi úton. Hallotta is, és látta is. Milyen csodálatos az, amikor hallod is, és látod is. Meglátod azt, aki érted halt a kereszten, és hallod az ő hívó hangját, és engedsz az ő hangjának. Azok, akik vele voltak, Saullal a damaszkuszi úton, nem tudták, hogy miről van szó. Kívülállók voltak, teljesen kívülállók voltak, nem tudták, mi történik. De Saul nagyon is jól tudta, mert az ő lelkiismerete ellen dolgozott. Mert az ő lelkiismerete már szólt ott belül, és az ő lelkiismerete ellen dolgozott, és Isten megtalálta Jézus Krisztus által. Szükségünk van nagyon, hogy lássuk Jézust. Ne csak halljuk a hangját, hanem lássuk is őt. Aztán egy következő dolog, amit olvasunk az igében, hogy és ott 3 napig nem látott, nem evett és nem ivott. És megragadott ez engem, hogy 3 napig nem látni, nem enni és nem inni. Nagy dolog, testvérek. És az összetöretésnek az útja ez. Nem látni, nem inni, nem enni, vajudni, nem tudni, hogy mi történik, nem tudni, hogy mi lesz, és egy bizonytalanságban lenni egy ideig, megengedi a Jóisten. Biztos vagyok benne, hogy minden hívő embernek, mielőtt még nem lett hívő, megengedi a Jóisten ezt az utat, hogy összetörjön az ő lelkében. Saulnak is szüksége volt, hogy összetörjön, hogy ne lásson egy ideig, ne egyen, ne igyon, hanem imádkozzon. Azt mondja az ige, hogy tovább olvassuk, hogy Saul, akit Tarzusnak neveznek, mert ime imádkozik. Tehát szólt Isten Anániásnak, hogy menjen el Saulhoz, és beszéljen vele, mert ott van Judás házában Saul, akit Tarzuszinak neveznek, mert ime imádkozik. Ő nem evett, nem ivott, nem látott, de imádkozott. Tudta, hogy itt valami nagy dolognak kell történnie. Még nem látott sok mindent abból, amit neki tennie kell. De Isten már készítette az utat. Az Úr Jézus Krisztus már készítette az utat. És csodálatos dolog az, hogy amikor elmegy Anániás hozzá, Anániás pedig elment, bement abba a házba, rátette kezeit, és ezt mondta: Atyám fia Saul, az Úr küldött engem, az a Jézus, aki megjelent neked az úton, amelyen jöttél, és azért küldött, hogy újra láss, és megtelj szent lélekkel. Adná meg az Úr mindannyiunknak itt, akik itt vagyunk, hogy lássunk, és teljünk meg szent lélekkel, és engedelmeskedjünk az Úrnak. Amen. Most pedig az énekkar fog énekelni, és aztán Antal Hanna szolgálatát kérjük.
Jézussal járok pedig úgy a hűséget követem a lábnyomát. Melletted lelket élni, hogy tudom. Mindjárt tölti le az éjszakát, minden nap ő visz közel.
Van szüksége Jézus tanítványának. Tiszta szemre, úgy nézni, úgy látni, ahogyan Isten látja a világot. Nyitott szívre, szeretni, átölelni világunk, mint Isten öleli át, mint ő, mást elfogadni, felemelni, megbocsátani, mint ő megbocsát. Mesterükre. Egyedül ő adhatja a nyitott szívet, a tiszta szemet, alázatot, erőt a szolgálatra, s gyümölcsöt teremni csak így lehet. Amen.
A zenekar szolgálatát kérjük, és utána Megyesi Jenő szolgálatát.
Thank you. Édesapámnak egy költeményét találtam meg, érdemesnek találtam, hogy felolvassam. Ő 28 évvel ezelőtt költözött el az Öröklétben, ennek a gyülekezetnek jegyzője, illetve titkára volt több évtizeden keresztül. Nagyon szerette az urat és a gyülekezetet. Rövid bizonyság ismertetés után elolvasom a költeményt. Az igaz testvér. Minden igaz testvér, ki él itt a földön, kísértéssel telve, gondokkal küzd végig. Kedves testvérem, így kell ennek lenni, így akarja Isten a munkát végezni. Félre akarsz állni? Nem szorul rád Isten, mintha csak te volnál. Szeresd testvéred, ha látod, hogy gyenge, imádkozzál érte. Isten így munkást kerest. Ha korán állottál-e szép nagy munkában, a béred megkapod. Nem lesz az hiába. Munkálkodj csak végig. Ebben szent munkában Istennek áldása jutalmaz lesz rája. Ne gondolj emberre. Isten vérzett érted. Jézus, hogy el ne es. Sok szeretett testvér, örömmel Jézus látja benned, megváltó urát.
Amen. Zenekar szolgálatát kérjük, és utána Dobai Gyöngyike szolgálatát.
Délelőtt ugye beszéltünk a képmutatás nélküli szeretetről, és Zoltán testvére egy eléggé szemléletes illusztrációval állt elő, mégpedig azzal, hogy hogyan oltják a fákat, és miután beoltanak egy szilvafát, hogy lesz az kajszi baraszt termőfává. És ahogy ezt a példát elmondta, vizuális típusú vagyok, és megelevenedett előttem. Mert utána ugye elkezdte mondani, hogy fogják a vesszőt, beoltják a fába, és akkor utána a fa elkezd rügyezni. De a fa virágai már nem szilva virágok lesznek, hanem baraszkfa virágok. Miután megtörténik a virágzás, már a levelei nem szilva fáéhoz hasonlítanak, hanem baraszfáéhoz. És legfőképp, mikor eljön a termés ideje, akkor már nem szilvát fogunk szüretelni, hanem barackot. És tovább gondoltam ezt az illusztrációt, mert ugye arról volt szó, hogy gyökerezzünk meg Isten szeretetében. És hogyha én meg vagyok gyökerezve Isten szeretetében, vagy részese vagyok annak a szőlőtőnek, amiről most olvastunk délután, akkor az én életem is már szilva helyett a barackéra kell jobban hasonlítson, és hogy még tisztább legyen, az én óemberem helyett az isteni természetre kell még jobban hasonlítania. És sajnos nincs ez mindig így. És ezen, ahogy gondolkodtam, egy vers került a figyelmembe, ami tele van kérdésekkel, olyan kérdésekkel, amik bennem is forgolódnak, és ezt szeretném megosztani. Füle Lajos, teremtéle. Azért vagy itt, hogy hivatásod töltsd be. Isten sokáig vár a jó gyümölcsre. Míg napjaid a semmibe peregnek, hány gondja, kínja vár az embereknek, hány könny, kiáltás, fájdalom a testben. Maradt-e szív, kéz miattad üresen? Van-e magány, mi ellenedre szólhat? Teremtél-e az örökkévalónak? Kell-e az ige, akkor is, ha vádol? Tanultál-e a meddő fügefától, vagy ürességed látszatokkal fötted? A még egy év is lassan már mögötted. Ma holnap véget ér a földi élet. Fölmérted-e, hogy mennyi év, mivé lett? S mi lesz, ha ez már az utolsó hónap? Teremtél-e az örökkévalónak?
Zenekar szolgálatát hallgatjuk még meg, és utána Antal Andrea szolgálatát.
Szeretnék felolvasni egy ige részt, mielőtt szólnák egy pár szót. A Máté evangéliuma 6. rész 5. versétől egészen 8. És mikor imádkoztok, ne légy olyan, mint a képmutatók, akik a gyülekezetekben és az utcák szegletein fennállva szeretnek imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony, mondom néktek, elvették jutalmukat. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a te belső szobába, és ajtót zárva imádkozzál a te atyádhoz, aki titkon van, és a te atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván. És mikor imádkoztok, ne legyetek sok beszédűek, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy az ő sok beszédükért hallgattatnak meg. Ne legyetek hát ezekhez hasonlóak, mert jól tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek tőle. Sokszor elcsodálkozom rajta, hogy Isten milyen különleges módon készít elő egy-egy leckét az ember életében, és úgy megfigyeltem, hogy az én személyes életemben is milyen érdekes módon vezet rá arra, hogy mit szeretne nekem mondani, és mit szeretne kiigazítani az én életemben. Az utóbbi időben elég sokat betegeskedtem, és ahogy ültem az orvosnál, és úgy beszélgettünk, rákérdeztem, hogy hogy lehetne megelőzni ezeket a betegségeket. És azt mondta a doktornő, hogy nagyon egyszerű módja van, szedjek vitaminokat, és erősítsem az immunrendszeremet. És ahogy hazamentem, úgy gondolkodtam, hogy valahogy a lelki életben is lehet ilyen vitaminokat szedni. És úgy kicsit úgy gondolkodtam, hogy mi is lehet ilyen vitamin, és akkor kezdődött el a mai igében az a sorozat, ami az imádkozáshoz kapcsolódott, és így ahogy olvastam azt a sorozatot, rájöttem arra, hogy Isten azt akarja, hogy az én lelki életemet az imádság vitaminján keresztül erősítsem. Ugyanis én úgy gondoltam, hogy az a leghelyesebb, hogyha reggel imádkozom, és este lefekvés előtt tartok személyes áhítatot. De ahogy a mai igében is olvastam, és ahogy megerősítette az Úr az én szívembe a Biblián keresztül, nem csak ilyenkor kell imádkozni, hanem hogyha várakozunk, ha van egy szabad pillanatunk, hálát lehet adni Istennek, vagy a kéréseinkkel jöhetünk az Úrhoz, vagy feltárhatjuk problémáinkat, és nem feltétlenül csak a reggeli csendességnél, vagy este lefekvés előtt, hanem a nap bármelyik percében. És olyan jó volt látni, hogy Isten nem hagyta abba a formálásomat. Tanít folyamatosan. És engem az utóbbi időben és ezekben a hetekben arra tanított, hogy sokkal odaadóban imádkozzak, és ne csak bizonyos pontokon, vagy bizonyos napszakokban, hanem a nap minden percében. És ahogy így imádkoztam, sokszor, ahogy vártam a buszra, és csak annyit mondtam, hogy köszönöm Uram, hogy süt a nap, vagy köszönöm Uram, hogy ma reggel nincs olyan hideg, mint tegnap reggel, és nem fázom. Sokkal közelebb kerültem az Úrhoz, és olyan másképp láttam azt a napot. Sokkal több vidám pillanat volt, és sokkal több áldást kaptam, és sokkal több szeretetet tudtam adni az embereknek. Azt kívánom, hogy mindenki tapasztalja meg Istennek az ilyesfajta áldásait is, mert jó vidáman végigélni a hívő életet. Amen.
Szeretettel köszöntünk ma délután is mindenkit az Úr Jézus nevében, és kívánjuk azt, hogy ott töltekezzünk be, töltődjünk fel ezen a mai napon, ezen a délutánon is, és az előttünk álló héten hűven teljesítsük küldetésünket. Most az énekkar szolgálatát hallgatjuk meg, utána pedig az ige hirdetés következik.
Thank you.
kegyelem az, hogy a világ mindenség teremtője, hatalmas Isten megismerhető számunkra. Amennyit szuverén volt a megenged, az felfedte előttünk igéjén keresztül, találkozhatunk vele, megismerhetjük őt. És ma este is úgy mutatkozik be előttünk Jézus, mint aki azt mondja magáról, hogy én vagyok a szőlőtő, és az én atyám pedig a szőlős gazda. És talán ezekben az időkben, ebben az időszakban még inkább közelebb áll hozzánk ez a hasonlat, hiszen tavasz van, nagyon szép idő van most már, és gondolom azt, hogy sokan kimentek tegnap a kertbe, akiknek ilyesmi van, és tevékenykedtek a fák körül, a szőlők körül. És talán éppen a kerti munka végzése közben is eszünkbe jöttnek ezek az igék, mikor metszik a testvérek a fákat, amiket Jézus mond magáról, hogy én vagyok a szőlőtő, és az én atyám a szőlős gazda. Ezek a példázat által segít jobban megismerni önmagát ma délután nekünk Krisztus. Tehát azt mondja, hogy én vagyok a szőlőtő, és az én atyám a szőlős gazda. Majd az 5. versben megismétli, és azt mondja, hogy én vagyok a szőlőtő, ti a szőlőveszők. A szőlős gazda, a szőlőtő és a szőlővesző. Ennek a három tényezőnek a kapcsolatát vizsgáljuk meg ma este egy kicsit, abban a folyamatban, amely folyamatnak vége végül is a gyümölcs termés, a gyümölcs. Hát az, hogy gyümölcs teremjen, ugye ez a végső fázis, a gyümölcs termés, az első lépés, ami meg kell történjen, az, hogy a szőlős gazda elültette a szőlőtőkét. És ahogy az igés mondja, a szőlős gazda, a mennyei atya elültette a szőlőtőkét erre a földre. És ezóta az esemény óta történelmet írunk. Időszámítást viszonyítunk ehhez az eseményhez képest. Amikor az atya elültette az ő egyszülött fiát, a legdrágábbat ideadta, a mennyei dimenzióból, a földi dimenzióba szállott alá, megalázkodva, emberi testet öltve, közénk jött Jézus Krisztus. A mennyei atya elültette a szőlőtőkét erre a földre. Szükség volt erre. Aztán, amiről hallottunk már ma délután is, és délelőtt is többet, a beoltás. Hallottuk, hogy hogyan történik ez, és hogy hogyan kerül a szőlővesző a szőlőre, úgy, hogy beoltatik. És én sem vagyok ennek egyáltalán ismerője, hogyha Zoltán testvér azt mondta, talán akkor én még inkább nem vagyok jártas ebben a témában. De hallottuk azt, hogy mivel jár az isteni beavatkozás. És hadd mondjam még ezt el mellé, hogy ez az isteni beavatkozás szenvedéssel jár. Fájdalommal jár. Egyrészt ott van a szőlővesző, aki el kell jusson oda, hogy felismeri elveszett voltát, hogy kilátástalan helyzetben van. El kell jusson oda, hogy fájnak a bűnök. Fáj az, hogy távol vagyok a szőlőtőkétől, nincs meg a kapcsolat, valahol elveszlődve vagyok, és rám kell ez nehezedjen. Fájni kell ennek az állapotnak. És ott van a szőlőtőke, ahogy hallottuk, sebet kell ejteni rajta. Meg kell vágni ahhoz, hogy beoltassék a vessző. És Ézsaiás próféta mondta azt, hogy az ő sebeiben gyógyultunk meg. És Krisztusban kellett sebet ejteni azért, hogy mi meggyógyulhassunk, azért, hogy mi közel kerülhessünk, hogy beoltassunk. És tulajdonképpen ez a megváltás lényege. Mikor elveszett állapotunkban vagyunk, mikor valahol szétszóródva a világ förtelmében, a bűnben heverve, jön a szőlősgazda, és keres bennünket, és megtalál. Ki tudja, hol lent a porban, a koszban, talán olyanokat, akiket mások csak megvetettek, észre sem vettek, vagy éppen megtapostak, és jön a szőlősgazda, lehajol, és értékesnek talál. És azt mondja, hogy ezt én megtisztítom, és beoltom a szőlőtőkébe. Mert látja nem csak azt a nyomorult, azt a gyarló szőlőveszőt, hanem látja azt, hogy ezen a szőlőveszőn, ezen a venyigén gyümölcs fog teremni. És ez a csodálatos, ez a magasztos a megváltásban, hogy bennünket gyarló, bűnbe esett embereket a szőlősgazda felemel, és beolt a tiszta, a szent, az isteni vérkeringésbe. Milyen nagy kegyelem, milyen nagy csoda ez, hogy részesei lehetünk az isteni vérkeringésnek. Jézus, mikor kijelenti önmagáról, hogy én vagyok a szőlőtő, hozzáteszi azt, hogy az igazi szőlőtő. Ha Jézus azt mondta, hogy én vagyok az igazi szőlőtő, akkor ez feltételezi azt, hogy vannak hamis szőlőtők is. És bizony látjuk azt, hogy nem csak egy hamis szőlőtő van, hanem nagyon sok hamis szőlőtőke van. Olyan tőkék, amikre alapozva az emberek azt mondják, hogy üdvösségünk lehet. És valóban sorolni lehet ezt. Sorolni lehet a jó cselekedetektől kezdődően a vallásos életig. Hogy én imádkozok, hogy én templomba járok, imaházba járok. Lehet azt mondani, hogy hát én jó ember vagyok, senkinek sem ártok. És valóban lehet az, hogy mikor látjuk, hogy mennyi gonoszság, mennyi rossz van körülöttünk, és valaki azt mondja, én nem vagyok olyan, mint ők. Nekem nincs szükségem arra, hogy megtérek, én a mennyországba fogok kerülni. Lehet appellálni utódokra, a nagy elődökre, de ezek mind hamis szőlőtőkék. Vagy nem beszélve, ugye ma nagyon divatos irányzatokról, keleti vallások, bizonyos spirituális szokások, jóga, nagyon sok dolog van, amit felkapnak. A média is bátran képvisel, addig míg a kereszténységről, az igazi szőlőtőkéről hallgatnak. Az nem divat, az szégyellik. De bármennyire is nagy a kínálat, ezek mind hamis tőkék. És nekünk az igazi szőlőtőkére van szükségünk. És hadd kérdezzem az igével ma este meg önmagamtól, mindannyiunktól, hogy ott van-e az életünk a tőkén? Benne vagyunk-e Krisztusban? Vagy még csak valami hamis tőkére alapozva éljük az életünket? Nincs más esély az életre és a gyümölcstermő életre, mint az igazi szőlőtőke. És ez elérhető még ma. Van a matematikában egy kifejezés, amit úgy mondanak, hogy szükséges és milyen feltétel? Szükséges és elégséges feltétel. És két állítás közötti viszonyt fejez ki ez. Ahhoz, hogy egy bizonyos állítás igazzá váljon, teljesüljön, annak ahhoz teljesülnie kell egy feltételnek, de ez a feltétel elégséges is. És azt hiszem, hogy tökéletesen ráillik a gyümölcstermésre az a szükséges és elégséges feltétele. Mert ahhoz, hogy gyümölcsöt teremjünk, szükséges, de ugyanakkor elégséges az, hogy a szőlőtőkében legyünk és ott maradjunk. Szükséges, hogy a szőlőtőkében legyünk beoltva, ott legyünk, de ugyanakkor minden feltétel megvan adva, tehát elégséges is ez a feltétel arra, hogy mi gyümölcstermő életet éljünk. És jó, hogyha odafigyelünk mindkét oldalára ennek a dolognak, ugyanúgy a szükséges, de ugyanúgy az elégséges oldalára is. Hadd beszéljek egy keveset arról, hogy szükséges a szőlőtőkében lenni. Szükséges Krisztusban lenni. Azt mondja az 5. vers a felolvasott szakasznak. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlőveszők, aki én bennem marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Ma nagyon sok ember azt mondja, hogy meg tudom tenni. És azt súlykolják belénk nagyon sok irányból, hogy meg tudod tenni. Képes vagy rá, az önmegvalósítást kihangsúlyozzák, és nem tudom, hogy mi az oka annak, hogy mégis egyre több a beteg ember, egyre több azoknak a száma, akik depresszióba esnek, és nem látják a kiutat, a kilátástalanságban vannak. Nem találják a megoldást sem önmagukban, sem máshol. És azt mondják az emberek, hogy nem kell Isten, meg tudjuk oldani mi a családi életünket is. Meg tudjuk oldani. Ugye tudom én, hogy kit kell elvegyek feleségemül, férjemül, és ne szóljon bele nekem senki abból, hogy kit választok, kivel élek házasság előtt, mennyit élek vele, majd én ezt eldöntöm, mert tudom, hogy mi a jó nekem. És szintén a statisztikák sokat beszélnek nekünk akkor, mikor látjuk, hogy hány házasság végződik válással. Még hívő körökben is megkísértethetünk, hogy ne szóljanak bele nekem, se testvérek, se más, hogy kivel létesítek én kapcsolatot. Hiszen annyira megvakít talán egyeseket a szerelem, hogy még arról is elfeledkeznek, hogy mi az, ami legfontosabb Isten vezetésére figyelni. Aztán, mikor eltelnek az évek, és eltelnek a mézes hetek, akkor nagyon sokszor jön a szomorú felismerés, hogy nem ilyennek képzeltem a házasságot. Lehet a gyereknevelés is egy ilyen terület. Ne szóljon bele Isten abba, hogy hogyan neveljük a gyermeket. És látjuk azt olyan társadalmi helyzetekben, amikor kirekesztik Istent, akár iskolákból, akár a hétköznapi életből, a nevelésből, hogy milyen súlyos következményei vannak ennek. Mikor visszaüt a dolog, eltelik néhány év, néhány évtized, és azt igazolja a valóság, hogy súlyosan mellé fogtak egyesek, akik talán tudományos módszerekkel, vagy különféle elméletekre alapozva gondolták el a gyermeknevelést. Isten igéje ezen a területen is pontos és bölcs utasításokat ad, és nem mondjuk azt, hogy nincs szükségünk Istenre a gyereknevelés területén. A pénzkezelés is lehet. Ne szóljon bele nekem Isten abba, hogy hogyan bánok, hogyan költöm el azt a pénzt, amiért izzadságosan megdolgoztam. Ne szóljon bele abba, hogy hogyan próbálom megoldani a pénzkereseti lehetőségemet, hogyan próbálok én is boldogulni, hiszen szeretnék én is egyről a kettőre haladni. Legyen nekem is már legalább annyi, mint a szomszédomnak. És látjuk azt, hogy milyen sokszor emlegettük az elmúlt években azt, hogy gazdasági válság. A történelem annyiszor visszaigazolta azt, akár az egyén, akár a közösség életében, kicsi vagy nagy szinteken az, hogy ha kirekesztjük Istent életünkből, családi életünkből, egyéni életünkből, közösségi életünkből, a társadalomból, politikából, a világgazdaságból, akkor annak soha nincs jó vége. Akkor, ha őszinte az ember, rá kell jöjjön arra, és ki kell mondja azt, amit igénk mond, amit Jézus mondott, mert nélkülem semmit nem tudtok cselekedni. Ilyen tehetetlenek vagyunk Jézus nélkül, De mégis olyan jó az, hogy van még lehetőség behívni Jézust a mi életünkbe. Hogyha volt lehetőségük a tanítványoknak Jézushoz kiáltani, akkor, mikor viharba kerültek, mikor háborgott a tenger, mikor azt hitték, hogy mindennek vége, az életük is oda lesz, és elvesznek, akkor volt lehetőségük Krisztushoz kiáltani, behívni a csónakba, akkor nekünk is van most lehetőségünk. Van lehetőség behívni akkor, hogyha viharba kerültünk, hogyha nem is kérdeztük meg őt az elinduláskor, de Isten kegyelmes, és nem fordul el, és válaszol. Válaszolt akkor is, mikor éhező tömegek álltak előtte, és a tanítványok csak a tenyerüket tudták mutatni, hogy nincs miből adjunk, szükség van, gazdasági válság, mondhatjuk azt. Istennek akkor is volt megoldása abban a helyzetben, csak hívni kell, csak Krisztushoz kell jönni, tőle kell kérni a megoldást. Hívjuk be életünkbe, ne tegyünk semmit Krisztus nélkül, hiszen eleve kudarcra vagyunk ítélve, hogyha Krisztus nélkül tesszük. Az ő igéje, ő jelentette ki azt, hogy semmit sem tudtok nélkülem tenni. Akkor miért próbálnánk valamit is tenni Krisztus nélkül? Azért, hogy zsákutcába kerüljünk, azért, hogy kudarcba fulladjon. A szükséges feltétel a gyümölcs terméshez az, hogy kapcsolatban lenni Jézussal. Ott lenni a szőlőtőkén, benne lenni és benne maradni. De néhány szót is az elégséges feltételről is, hogy elégséges a feltétel. Hogy a vállalkozók is, mint a munkavállalók is érzik azt a nyomást, ami egyre inkább nehezedik ránk, hogy mindig többet és többet kell teljesíteni. Az, amit a tavaly megtettünk, az idén már nem elég. Ma már több kell, gyorsabban és jobban. És ebben a szorításban éljük talán munkás hétköznapjainkat, vagy olyan munkahely, ahol ha ezt tudod tartani a lépést, akkor jó, akkor ha mész, ha nem, akkor jön a levonás, jön az elbocsátás. És állandóan ott van ez a stressz talán bennünk, hogy teljesíteni kell. Ugye vannak munkahelyek, ahol úgynevezett targeteket tűznek ki, amit el kell érni, egy-egy bizonyos szintet meg kell valósítani. És talán ez a nyomás úgy ránk nehezedik, és átvisszük a lelki területre is. És úgy gondoljuk, hogy Istennel szemben is ilyen kötelezettségünk van, hogy nekünk teljesíteni kell. Hát nekem gyümölcsöt kell teremni, jaj, gyorsan, mi lesz, levágnak, kivág a gazda engemet. Azt se tudjuk, hogy legyen stresszenünk, mert nem tudjuk a gyümölcsöt teremni. És ilyen, talán ilyen teljesítési kényszer alatt élünk a lelki területen is. De igénk lerántja a leplet erről a hazugságról is ma este, és hogyha jól megfigyeljük, látjuk azt, hogy ugye a veszőnek, a venyigének, a szőlőveszőnek két vége van. Az egyik vége, amelyik a gyümölcsöt termi, a másik vége, amelyik beoltva van, amelyik benne van a szőlőtőkében. És nagyon sokszor mi azt a hibát ejtjük, hogy a gyümölcsre koncentrálunk, arra koncentrálunk, ami a végeredmény, ami meg kell, hogy szülessen majd valaminek a folytán, és elfeledkezünk arról, amire pedig a hangsúlyt kellene helyezni, hogy Krisztusban lenni. Mert lényegében ez a fontos. Elégséges feltétel a gyümölcstermésre az, hogy Krisztusban vagyunk, hogy benne vagyunk a tőkében. Ne aggódjunk és ne stresszeljünk amiatt, hogy nekünk gyümölcsöt kell teremni. Az nem a mi feladatunk. A mi feladatunk azt mondja az ige, hogy maradjatok én bennem. A Krisztussal való kapcsolat, a Krisztussal való közösség. az, amire nekünk figyelnünk kell. És garantálható az, hogy ha ez rendben van, akkor a gyümölcstermés az fog jönni. Hogyha rendben van a mi kapcsolatunk Istennel, akkor ez önmagától adódóan hozni fogja a gyümölcsöt, úgy, ahogy erről már ma délelőtt is hallottunk. Tehát a gyümölcstermés szükséges és elégséges feltétele az, hogy Krisztusban legyél. Maradjatok én bennem. Ez a szükséges és ugyanakkor elégséges feltétele is. Mi történik a szőlőtőke és a szőlővesző kapcsolatában? Hát attól a perctől kezdődően, miután beoltatott, belekerül abba az isteni vérkeringésbe, mondjuk úgy, az élet nedvek kezdik átjárni a szőlőveszőt. És azon gondolkoztam, hogy melyek ezek az életnedvek, amelyek a szőlőveszőbe átáramlanak. És igazából egyre koncentrálódott az én figyelmem, és pedig ez a szeretet, a krisztusi szeretet. És olyan csodálatos és megalázó ez, hogy Krisztus befogad az ő testébe, beoltatunk a szőlőtőkébe azért, hogy ő szerethessen bennünket. Azért, hogy elkezdhesse adni a szeretetét nekünk, hogy elkezdjen ömölni, áradni a szőlőtőkéből az a nedv, a szeretetnedv, ami gyarló szőlővesző életünkbe. És igazából ez a szeretet, ez a szeretetnedv kezd el csodákat művelni az a mi életünkben. Akkor, mikor kezdünk megtelni Krisztus szeretetével, akkor ez nem fog nyomtalanul maradni. Akkor elkezdenek majd jönni a gyümölcsök. A szeretet, a krisztusi szeretet gyümölcsöket fog teremni a mi életünkbe. És észrevettem azt is, hogy olyan sokszor éppen mi vagyunk azok, akik meggátoljuk ezt a szeretetet, hogy életünkbe jöjjön. Éppen olyankor, mikor azt mondjuk, hogy hát Krisztus nem szerethet engem annyira, hiszen én nem teremtem gyümölcsöt, vagy olyan kevés gyümölcsöt teremtem. Vagy olyan bukdácsoló az életem, olyan gyarló vagyok, engem biztos nem szeret Isten. Elestem most is, a múlt héten is. Biztos, hogy elfordult tőlem. Hazugságok ezek. És mikor ezeket mondjuk, tulajdonképpen zárjuk el önmagunkat Isten szeretetétől. Mi vagyunk azok, akik a problémát kreáljuk, mikor rakjuk le oda ezeket a köveket, és elhisszük a sátánnak a hazugságait, hogy valójában nem szeret Isten. És mi zárjuk el a szeretetnek a csapját életünkbe. Testvérek, engedjük azt, hogy szeressen Isten bennünket. Engedjük azt, hogy újból átjárjon bennünket az első szeretet. Hogy betöltsön életünket. Ahhoz, hogy elkezdjen bennünk teremni a gyümölcs, szükségünk van arra, hogy betöltsön bennünket Krisztus szeretete. Mikor mondta neked utoljára Krisztus azt, hogy szeretlek téged? Mikor engedtük azt, hogy kifejezze a szeretetét irántunk? Olyan jó volt számomra, mikor megerősített éppen az elmúlt napokban. Mikor kételjeim voltak, és azt mondta, hogy szeretlek téged. A szeretet az gyümölcsöt fog teremni a mi életünkben. Ez olyan feltétele, a Krisztusban való beoltatásnak, a Krisztusban való életnek, ami biztosan fog teljesülni a gyümölcstermés, hogyha benne vagyunk Krisztusban. És néhány szó a gazdáról is. Azt mondta Jézus, hogy az én atyám a szőlősgazda. Hát a leggyakrabban használt szerszám úgy tűnik a gazda kezében a metszőkés. És látjuk azt, hogy kivétel nélkül használja. Nincsen olyan szőlővesző, amelyikkel szembe ne használná metszőkését a mennyei gazda, a mennyei szőlős gazda. Csak nem mindegy az, hogy lemetsz vagy megmetsz. És gondolkoztam, mert ugye azt írja az igénk, hogy vannak olyan szőlőveszők, amelyek nem teremnek gyümölcsöt, és ezeket lemetszi. Vajon kik azok, akik nem teremnek gyümölcsöt? Hiszen minden feltétel adott ahhoz, hogy gyümölcsöt teremjünk. És azt hiszem, hogy a válasz nagyon egyszerű. Krisztusba beoltva csak az nem terem gyümölcsöt, aki nem akar. Aki tudatosan ellenáll a gyümölcs termésnek. Aki tudatosan elfordul attól, hogy Krisztusban maradjon, hogy az ő életnedvei átjárják. Aztán ott vannak azok a szőlőveszők is, amiről azt írja az ige, hogy megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Hát sokszor nem kellemes az, mikor megtisztítják a szőlőtőkét, a szőlőveszőt egy-egy vadhajtástól. Zsidókhoz írott levélben azt mondja az ige, hogy pillanatnyilag semmilyen fenyítés nem tűnik örvendetesnek. De aztán majd mi lesz? Az igazság békességes gyümölcsét termi azoknak, akik megedződtek általa. Pillanatnyilag úgy tűnik, hogy fáj, hogy miért teszi ezt Isten, és miért teszi ezt újból és újból, nem elég csak egyszer. Szükség van arra, hogy alakítsa a lombozatot, és ugyanakkor megtisztítsa is. És nagyon sokszor használ körülményeket, eseményeket azért, hogy a mi életünket megtisztítsa. De mindenek csumázva végül is az, ami megtisztítja életünket, úgy, ahogy az ige is mondta, az maga az ige. Hiszen azt mondta Jézus, hogy ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet szólottam néktek. Jöhetnek körülmények, amelyek metszik az életünket, de Isten igéje az, ami elvégzi a tisztulást a mi életünkben. És olyan szép az, amikor, és olyan kegyelmi állapot, mikor Isten a mennyei szőlős gazda metszegeti a mi életünket. És nem durván, nem szeretetlenül, hanem szeretettel. Úgy látjuk magunk előtt a képet, mikor levágják a szőlőveszőt, és nem sokkal rá elkezd gyöngyözni. Úgy folyik belőle a nedv. És ezt tapasztaltam, és hiszem azt, hogy tapasztaltuk mi is a mi életünkbe. Akkor, mikor Isten talán fájdalmas beavatkozást végez a mi életünkbe, mikor levág valamit, mikor megmetszi a mi életünket, bőségesen elkezd áradni az ő szeretete. Azért, hogy gyógyítson. Azért, hogy a sebek, amelyek esetleg pillanatnyilag adódtak, azok gyógyuljanak is befelé. És teszi azt azért, mert előre néz, és látja, hogy ezen az ágon gyümölcsnek kell teremnie. A mennyei atya, úgy olvastuk az igében, hogy az lesz az atyám dicsősége, hogy ha sok gyümölcsöt teremtek. Nem szabad odajusson a szőlővesző, hogy önmagát simogat, vagy mellét verve mondja, hogy mutassa az, hogy lám, milyen szép gyümölcsöket teremtem. Látjátok, hogy milyen szépen viselkedek a feleségemmel, mennyire szeretem, milyen türelmes vagyok, hogyan nevelem a családomat, milyen jól kezelem a dolgaimat. Ez nem a mi dicsőségünk. Ezt Isten szeretete, Isten kegyelme végzi el, lehet, hogy éppen rajtunk keresztül, de nem a miénk a dicsőség. Azt mondja Jézus, hogy ha sok gyümölcsöt teremtek, az atyáé a dicsőség. De valami mégis lehet a miénk. Azt mondja Krisztus, hogy majd ha tovább olvassuk az igét, láthatjuk, hogy Jézus számára, a szőlőtőke számára pedig öröm az, hogyha gyümölcsöt teremhet. És ugyanez az öröm lehet a miénk is. Azt mondja, hogy ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljessé legyen. Tehát a gyümölcstermés, az atya dicsősége, de a szőlőtőke öröme, és ezáltal a mi örömünk is. Mondja az Úr, hogy megtapasztaljuk ezeket az örömöket, akkor neki tetsző, drága gyümölcsöket teremhet a mi életünk. És jusson eszünkbe, hogy nincs másik út, nincs választási lehetőség az életre nézve. Nem alternatíva az, hogy ott maradunk lent a kozban, a korban, hányódva valamerre, és nem alternatíva az sem, hogy a szőlőtőkén vagyunk, de ehhez árjuk magunktól a krisztusi nedveket, Isten szeretetét. Az alternatíva az, hogy átadjuk magunkat. Beleoltattunk a szőlőtőkébe, és engedjük azt, hogy elárasszon bennünket Istennek szeretete, az ő kegyelme, az ő jósága, az ő áldásai, és ezáltal elkezdjünk drága, neki tetsző gyümölcsöket teremni. Adja az Úr, hogy így legyen az mindannyiunk életében. Amen.
Thank you.
napnak az áldásait. Köszönjük azt, hogy csendben, békességben lehetünk a Te jelenlétedben, és hálát adunk azért, hogy megkerestél bennünket. Köszönjük azt, hogy értékesek vagyunk számodra. Köszönjük azt, hogy Te felemeltél, és terved van a mi életünkkel. Uram, köszönöm azt, hogy használni akarsz bennünket abban, hogy gyümölcsöt teremjünk. Urunk, szeretnénk készek lenni, és megvalljuk azt, hogy nem tudunk semmit, és nem vagyunk képesek semmire nélküled. Urunk, jöjj velünk, töltsd be a mi életünket, töltsd be hétköznapjainkat, munkában, odahaza, és kérlek, hogy az elkövetkező héten is légy a mi életünknek, Ura, árasz ki, Uram, a Te kegyelmed, a Te szeretetet életünkre, hogy gyümölcsöt tudjunk teremni, és ez kedves legyen mások előtt, és a Te dicsőségedre legyen. Amen.
Amen.